Emelkedéssel nyitott a hazai tőzs, de azonban gyorsan változnak az idők, ugyanis most már csökken a BUX Index 3%-ot 55.232 pontra. A forgalom viszonylag magas, már is meghaladja az 1 milliárd forintot. A vezető részvények mindegyike elkezdett csökkenni, az OTP 3%-kal 12.800 forintra, a MOL 2%-kal jön lefelé 2.780 forinton forog, 1%-os mínuszban a Richter 9.190 forinton, míg a Magyar Telekom 8%-ot csökken 529 forintra. Nyugat-Európában is röpködnek a mínuszok, 3%-kal esik a német DAX, 4%-del a londoni FTSE és a párizsi Kakaron. Érdekes megfigyelni a forint mozgását, ugyanis ma reggel láthattunk 390-es eurót is, most innen egy kicsit vissza tudott erősödni a hazai fizetőeszköz, jelenleg 1 euró 389 forintba és 70 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért pedig 365 forintot és 90 fillért kell fizetni. És ahogy azt már a műsor elején is jeleztem, megérkezett hozzánk Mester Nándor, az m4privátbankár.hu munkatársa, szervusz, üdvözöllek!
Én szervusz, és a hallgatókat is üdvözlöm.
És mondtam a reggeli órákban, még fél hétkor még talán sötét is volt, vagy éppen csak, hogy kezdett a napfény beszűrődni ide a Váci útra, hogy egyfajta úti beszámolóval is érkezel majd hozzánk, ugyanis a legutóbbi alkalommal, amikor itt jártál, megígérted, hogy beszámolsz majd horvátországi és olaszországi élményeidről, és hát nem csak szubjektív élményeidről, hanem objektív gazdasági összehasonlításokat is tudunk majd tenni magyar országhoz viszonyítva. Szóval akkor kezdjük is ezt az órát. Először azt gondolom, hogy a hozzánk közelebb eső Horvátországgal. Délnyugati szomszédunknál merre jártál pontosan?
Krk-szigeten, illetve hát az Isztriai félsziget több városában. És ugye a hírekben említettétek a sok mínuszt, meg te is most a felvezetőben a tőzsdéről beszélve, a mínuszokról beszéltél. Hát itt abszolút pluszokról tudok beszámolni. Felkészültem erre a beszélgetésre úgy, hogy utána néztem, hogy mik a legfrissebb makrogazdasági adatok Horvátországból. Hát gyakorlatilag a hátát nézhetjük Horvátországnak.
És már euróval fizettél.
Természetesen is ez nagyon-nagyon kényelmes volt. Sokkal könnyebb ugye az összehasonlítás, pláne majd Olaszországról is lesz itt néhány szó. De nem tudom megállni, hogy egy-két alapadatot azért ne közöljek, és megint csak az összehasonlítás miatt érdekes ez. A legfrissebb második negyedéves GDP adat áll rendelkezésre Horvátországból. Ez az egy évvel ezelőttihez képest 2,7%-os növekedés. Ugye Magyarországon fényévekre vagyunk ettől, de még az idei első negyedévhez képest is volt növekedés. Egyre több a beruházás, erről láttam, itt 3,2%-kal nőtt az éves alapon a beruházás Horvátországban. Természetesen a turisztikai beruházások viszik a prímet, és ott nagyon sok új szálloda épül. Ezen kívül tudom, hogy több nagy nemzetközi szállodalánc terjeszkedik, Dalmáciában végig szinte, nem csak Isztrián, ahol most több időt, meg Krk-szigeten több időt töltöttem. Tehát konkrét nyomai vannak ennek. Azon kívül pedig az is látszik, hogy szélesedik a vendégkör. Tehát például nem csak skandináv, meg magyar autórendszámokat lehet ott felfedezni rengeteget, hanem például olaszt. Uh-huh. Ez azért érdekes, mert ugye Olaszországnak hihetetlen hosszú tengerpartja van.
Tehát igen, gyakorlatilag, hogyha olasz vagy, akkor nem nagyon kell kimozdulnod, hogy gyönyörű tájakat nem, és tengerpartot.
Nem, és rettentő változatos tengerpartok ezek, de drága. Legalábbis az olaszoknak drága. Körülbelül néhány helyen úgy érdeklődést mutattam, így egy-két olasz rendszámú autósofőrjét, hogy kérdezgettem, csak úgy hevenyészve, hogy miért jönnek ide, hogy nektek is van, mondtam nekik tengerezve, elég tengeretek, és azt mondja, hogy hát legalább 20%-kal olcsóbb, vagy 25%-tel is. Egyébként, ha már az utazásról van szó, ugye odafelé menet is, meg aztán később Horvátországon belül is több helyre így autóztam, körülbelül 20%-kal olcsóbb, mint Magyarországon a benzin fő idényben. És végig, és ez nagyon stabil különbség. Úgyhogy ez egy fontos dolog.
És összességében itt a benzin az egy nagyon-nagyon fontos komponens, hogyha utazunk, tehát az 20%-kal olcsóbb Horvátországban. Minden más éttermi szolgáltatások, bolti bevásárlása
nagyjából nem azonos, tapasztaltál? Nagyjából azonos. Az a tapasztalat, hogy a nemzetközi szupermarket láncok kicsit olcsóbbak, mint a horvát hálózatok. Körülbelül ilyen 8-10%-nyi különbség lehet árban. Nehéz általánosítani persze, de ugye itt is rögtön eszembe jut, hogy mondjuk egy Lidl, vagy egy Tesco, vagy egy bármilyen más Spár, ugye nagyon jelen van ott is különböző formátumokban, hogy az a hazaival hogyan áll pariban, és látszik, hogy körülbelül azonos, vagy egy picit még olcsóbb is bizonyos alapélelmiszerek tekintetében. Ha már az alapélelmiszerekről van szó egyébként, október 1-től, tehát mindjárt ársapkákat méghozzá elég széles körben vezetett be a horvát kormány. Az energiára, az élelmiszerre, illetve a nyugdíjasoknak egy ilyen plusz segélyprogramot indítottak be. A gáz és az áram árat 6 hónapra befagyasztották. Különösen a háztartásoknak, a kis- és középvállalatoknak, illetve a közintézményeknek. Na most a bevásárlásnál persze, meg bármilyen utazásnál előjön az, hogy ugye milyen árak vannak, és milyen infláció van.
Ott egyébként egy számjegyű, most azért keresgéltem itt a számítógépen.
Megmondom, ennyi 7,8 volt a legfrissebb augusztusban. Ez ugye ilyen 10-11-ről jött le januárhoz képest. Hát Magyarországon ugye 16,4% volt a legfrissebb.
És ugye így vezetnek be árstoppot, tehát ezt is még azért úgy magasnak érzékeli a kormány.
Úgyhogy én azt látom, hogy jót tett az euró bevezetése, illetve a schengeni övezethez való csatlakozása a Horvátországnak. Mind a két dolog nagyon fontos az ország életében általában is, meg a gazdaság miatt is. Egyelőre egy ilyen felívelő pályán vannak, gyorsabban jöttek ki a Covid-ból is, és egy ilyen, hát ilyen lassú, de növekvő pályára állt a horvát gazdaság. Nem mondom, hogy gondtalanok. Tehát azt nem hiszem. Azért a túlzott beépítettség az jellemző, különösen Krükszigeten, ahol több településen is megfordultam, és ennek nem nagyon vetnek gátat, tehát én azt látom, hogy ez viszont egészségtelen, tehát kevesebb a zöld felület. De ajánlok egy dolgot sok magyar hallgatónak, talán ez érdekes lehet, hogy nem csak a tengerpart létezik Horvátországban, hanem a Dinári-hegység, különösen például a Dalmát rész, az rengeteg olyan túra útvonalat kínál, ami hihetetlen panorámát hoz, hogyha az ember fölmegy, fölgyalogol, vagy pedig autóval is föl lehet menni nagyon sok helyre. Mi fölmentünk a Zavizsán nevű csúcsra, ez nagyjából így a Krükszigettel szemközti oldala, tehát a fő horvátországi csapáson, a Dalmáciában található, 1600 méteren, és onnan gyakorlatilag a fél Adria belátható, megéri fölmenni, nem túl megerőltető, tehát nem kell hozzá profinak lenni.
Egyébként sok magyarral találkoztál?
Igen, és ott is az érdekes, hogy kezdik felfedezni nem csak a tengerpartot ugye a magyarok, és ugye én a utószezon elején voltam, tehát szeptember első felében, gyakorlatilag 2,5 hete, és még kitűnő idő van, az infrastruktúrában azért már látszik, hogy kezdenek ott bezárogatni, de azért még mindig viszonylag jó a kínálat, tehát nem lehet azt mondani, hogy nincs jó étterem, vagy bármilyen más szolgáltatás. Ugyanúgy pörögnek a hajóutak, és az egyéb ilyen egyedi turisztikai attrakciók is jól működnek. Úgyhogy én azt mondom, hogy Horvátország, hát erre egyébként nagyon sok statisztika van már az idei magyar turisztikai hullámra. Ez továbbra is versenyben lesz a Balatonnal, és talán egyedül az autópálya díj, ami nagyon magasnak tűnt nekem.
Ez ilyen kapus rendszer van.
Igen, az drágább szerintem, ezért sok magyar azt csinálja, hogy ha mondjuk Isztriára megy, akkor inkább Szlovénián keresztül, mert Szlovéniában matricás rendszer van ott, és ez viszonylag olcsó, az egyhetes matrica, és akkor utána délnek fordul, és lemegy valamelyik isztriai kisebb faluba vagy városba, Pulába például, ahol kiváló Kolosseum van, egy ilyen Kolosseum-szerű amfiteátrum, csodálatos. Tehát igenis van látnivaló. Hadd mondjak valamit, és ez a kultúrára, ugye itt gazdaság és kultúra valahogy összekapcsolódik a rádióban, és két olyan dolgot is találtam, ami számomra meglepő volt, én ezt eddig nem tudtam. Mind a kettő Abháziához kötődik, vagyis Opatiához, ugye horvátul, és én büszke voltam arra, hogy ezt ott láttam. Az egyik, ugye Opatiában van egy ilyen szállodasor végig, hát nem olyan, mint Nizzában vagy Kánban, de azért egy ugye a monarchia alatt ott szépen kiépültek ezek a ilyen klasszikusabb stílusú épületek, és mindegyikben gyakorlatilag 4-5 csillagos szálloda működik. Az egyik ilyen magyar kapcsolat az volt, hogy a szálloda oldal falán a bejárathoz közel volt egy tábla, horvát és magyar nyelvű, hogy Móra Ferenc az Ének a búzamezőkről című regényét abban az adott szállodában írta meg, anno, nem tudom én, 1927-ben, igen, így emlékszem rá. Tehát ezt úgy megörökítették. A másik pedig, hogy van egy híres magyar orvos, Markusovszky Lajos, aki azon kívül, hogy ugye a betegeket ellátta, róla nevezték az egyik magyarországi kórházat egyébként, a Abháziában lévő turisztikai lehetőséget folyamatosan népszerűsítette a maga idejében éveken keresztül, és ennek az emlékére kapott egy nagy emléktáblát egy másik szállodának az oldalán, ott Abháziában, a Bellevue Hotel oldalán, mert ő ott hunyt el. Úgyhogy erről én nem tudtam, csak azt tudtam, hogy ezek a szállodák milyen jól néznek ki, hogy a magyar elit, ugye
a monarchia idején az sokat járt.
20. század elején, igen, ott hát divat volt oda járni, stb. Tehát ilyen kapcsolatrendszer volt.
Ezt a gazdaság és kultúra egyvelegét megőrizzük a következő blokkra, és a hír összefoglalót követően már Olaszországról fogunk elsősorban beszélgetni, az Olaszország élményeidről, összehasonlítjuk Magyarországot mondjuk az olasz árakkal, de ne szaladjunk előre, most először hírek, és akkor utána folytatjuk Mester Nándorral, az M4 Privát Bankár.hu munkatársával.